Várok Erdélyben. Erdélyben és az egész Kárpát-medencében az első várak akkor jelentek meg, amikor az ideérkezett nép otthont akar teremteni magának, mert az otthonteremtéshez biztonságra van szükség. Amikor az idevándorolt őseink hazát szerettek volna itt építeni, az országépítést várakkal kezdték el. Kezdetben földből emeltek maguknak védelmet, később kőből és téglából, s bár a folyton érkező ellenség vagy az enyészet megpróbálta ezeket megsemmisíteni, jó részük, romosan vagy felújítva, ma is eltörölhetetlen igazolásai elődeink országvédő hősiességének. A várak és védőik egymást védték és az országot is, ezért vagyunk még mindig itt, s ezért kell róluk beszélni. Következzen most a Várak Erdélyben, mely a kőbe zárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsorvezető szerkesztő Nagy Bodó Tibor. A tartalomból. A végvárak az oszmán hódítás elleni magyar védelmi rendszer alapvető egységei voltak, és a középkorban az ország déli határövezetében, majd a török uralom időszakában a hódoltság peremén alkottak többé-kevésbé egybefüggő védővonalat. Az első végvárrendszer a 15. században Erdély déli határa és az Adriai tenger között részben a Kárpátok déli vonulataira, a Dunára és a Szávára támaszkodva épült ki. Kiépítésének ötlete luxemburgi Zsigmond nevéhez fűződik, és a megvalósítás jelentős része is az ő uralkodásának második felére esik. Témánk várak és védelmi rendszerek. Köszöntjük a mikrofonjaink előtt ma déli vendégünket, Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnököt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm a meghívást, és remélem, hogy ez alkalommal is be tudunk számolni a dolgokról, ami érdekelni fogja a hallgatókat. Tekintettel arra, hogy a múlt adásban nagyon sok dologról kellett beszéljünk, ezért egy-két dolog elmaradt. És azt szeretném legelőször is elmondani, hogy a kutatások szerint a 15. században körülbelül Európa területén 100 000 vár létezett, és ezeknek körülbelül 40% a romokban most is megvan, és 10% pedig áll, és ma is használják. Hát itt rögtön utalhatnék arra, hogy itt Erdély területén is, ugye felújították a Nagyváradi várat, a Temesvári vár is rendben van téve, Gyulafehérvár az pedig teljes épségében ragyog mondjuk, a Fogarasi várról is beszélhetnék, vagy a Tölcsvári kastélyról, nem utolsó sorban a Marosvásárhelyi várat, és ugye felújították, és napjainkban is mindenki használja. Az is elmaradt, hogy napjainkban ugye hogy használhatjuk ezeket az építményeket vagy épületeket. Elmondom, hogy váraink nem csak elődeink életében töltöttek be fontos szerepet, hanem napjainkban is megóvhatnak bennünket az identitás tudatunkat érő ostromokról. Itt is egy szakszót használok. Látványuk, történelmi jelentőségük megerősíthet bennünket, bizonyítják a térségben létjogosultságunkat, a róluk szóló történetek pedig őseink szülőföldükhöz való ragaszkodását, kitartását és a megtartásához szükséges bátorságát mutatják. Napjainkban ezek az építmények fontos turisztikai látványosságok lettek, beszélünk itt ezekről a történelmi városokról, mint például Róma vagy Isztambul, Prága, Moszkva, Nápoly, London, stb., és ezeknek egy nagy része UNESCO-s védettség alatt áll, tehát ez azt jelenti, hogy építészettörténeti és kultúrtörténeti szempontból nagyon fontosak, de hát erdélyi szempontból is elmondhatom azt, hogy Segesvár és a 100 vártemplomok is felkerültek az UNESCO védett listájára, tehát mint a turizmusnak egy nagyon fontos objektumai, ezeket a látogatottságuk és a turizmusban elfoglalt helyük az igazolja. Most még azt is el kell mondanom, amiről beszéltünk is a múlt alkalommal, hogy ezek a várak, ezek egy bizonyos területet védtek, és az ő védelmük az tulajdonképpen elhivatott és fegyelmezett katonák által valósult meg, és ezeknek a váraknak az volt a szerepe, hogy feltartóztassák az ellenséget, tehát ezek a várvédők nem kellett legyőzzék az ellenséget, a támadókat, hanem őknek ki kellett tartani addig, amíg mondjuk megérkezett a felmentő sereg. Addig, amíg ez a felmentő sereg megérkezett, addig ők nekik helyt kellett állni, és pedig ezt azzal tudták megvalósítani, hogy távol tartották, amennyire lehetett a falaktól tűzérség segítségével az ellenséget, és kitörésekkel ugyancsak kárt okoztak az ellenség fegyverzetében vagy hadiállományában, nem utolsó sorban az emberállományban is, és ennek folytán ők minél tovább próbálták tartani a várat, addig, amíg, mondtam, megérkezett a felmentő sereg. Na de az a helyzet, hogy nagyon sok esetben nem érkezett meg ez a felmentő sereg, és akkor végül is az ember hiányban, mert mindig el kell mondanom azt is, hogy a támadó társaság az nagyon túlerőben volt, 5-szörös, 10-szeres túlerőben a várvédőkkel szemben, ezért egy adott pillanatban vagy tárgyalásba folyamodtak velük, mikor már látták, hogy nem tudnak védekezni, vagy pedig életük feláldozásával kitörtek a várból. Ezeket az eseményeket az akkori kor kronikásai, mint például Tinódi Lantos Sebestyén el is mesélik, és egyebek között leírja 1552-ben Temesvár ostromát, ahol Lozsonczi István védte a várat, de mikor már látták, hogy nem tudnak helytállni, akkor egyességbe bocsátkoztak a törökökkel, akik meg is ígérték nekik, hogy szabad elvonulás fejében adják fel a várat, viszont mikor kivonultak a várból, akkor rájuk támadtak és elpusztították őket. Tehát következőképpen írja le ezt Tinódi Lantos Sebestyén. A vég Temesvárban Losonczi Istvánnak haláláról sok csodák közül halljatok egy csodát, mint elvesztettétök a vég Temesvárát, benne vesztétök jó Losonczi Istvánt, sok jó vitézzel szánjátok halálát. Tinódi Sebestyén írá könyvében, nagy boldogasszony napján énökében, mert jó Losonczi szánja ő szívében 1500-ban és 52-ben. A másik ilyen nagy hősies példát azt mondhatnám, amit Zrínyi Miklós kitörését Szigetvárról, amit unokája, másik Zrínyi Miklós gróf ír le a szigeti veszedelemben, és itt leírja az első énekben, hogy fegyvert vitéz éneklek török hatalmát, ki megmerte várni Szulimán haragját, ama nagy Szulimánnak hatalmas karját, az kinek Európa rettegte szabjáját. Tehát itt látszik az, hogy a hősi helytállás az mindenféleképpen abban a korban egy feladat volt ezeknek a végvári vitézeknek, és írja a 15. énekben, mi vitézül éltünk, vitézül meghalljunk, egész ez világnak evel példát hagyjunk, ma mi tisztességet nevünknek szállítunk, mai nap szépíti minden elmúlt dolgunk. Igen, mondtam, hogy mikor már olyan állapotba került az a védhető vár, tehát Szigetvár esetében ez egy ilyen szigetre épült, lápos vidéken épült várról van szó, aminek a külső várát a török elfoglalta, a védők visszaszorultak a belső várba, és mikor már az is olyan tarthatatlan állapotba került, akkor eldöntötték, hogy kitörnek, és életük árán dicső halált halnak. Mert azt is el kell mondanom, hogy a középkornak volt egy ilyen szemlélete, ami az Isten tiszteletből és ebből a vallásos hitből árat, hogy mindenkinek a korban megvan a helye, például a végvári vitézeknek helyt kell állni a törökök ellen. Folytatom az idézetet Zrínyi Miklós szigeti veszedelméből. Azt írja, hogy de török számtalan körülvég sereget, messziről janicsárság lövik vitézeket, nem merik próbálni, mert karddal ezeket, senki várni nem meri az ő kezeket. Nem mér az nagy bánhoz közel menni senki, de Jancsár golyob is Zrínyit földre veti. Mélyében ez esett, más homlokát üti, vitézével együtt a földre fekteti. Tehát itt leírja a tulajdonképpeni ostromnak a végét, ahol hősi halált halva a vitézek feláldozták életüket, és a dicsőségért, mert aztán később majd szó lesz Balassi Bálintról is, aki az jó hírért, névért és a dicsőségért küzdő végvári vitézekről beszélt.
Keresztes úr, folytatásképpen ma tehát a várak és a védelmi rendszerekről fogunk beszélni a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben hallgatóinak. Amennyiben lehetséges, kérésünk, hogy mindennek előtt határozzuk meg az említetteket, tehát várak és védelmi rendszerek.
Igen, elmondhatom, hogy váraink nem csak elődeink életében töltöttek be fontos szerepet, hanem napjainkban is megtalálhatóak. Tehát azt jelenti, hogy a térségünkben most is léteznek, és ezek a várak, ezek hegyoldalakon, vagy domptetőkön, városok belsejében megtalálhatóak, vagy egyszerűen ezek a városfalak, amik körülvették a városokat, ezek ma is állnak több-kevesebb jó vagy rosszabb állapotban. Mint a múltkor is beszéltünk róla, elmondtam, hogy ezek a várak ilyen műszaki és művészeti építés történeti szempontból védelmi célzattal létrehozott építmények. Miután ezeket megépítették, azután ezeket katonassággal látták el. Itt volt egy várúr, akit a múltkor is mondtam, hogy ugye a Komesz, aki vezette az ispán, aki vezette ezeket a várakat, és akkor a táj természeti adottságait kihasználva, ugye épült falakat védték. Az adott kor legfejlettebb építés technikáját használták, és ez a védelmi rendszer, ez állandóan fejlődött, és különböző típusokat hozott létre, majd később szó lesz arról, hogy mit jelent az, hogy a földvár, vagy a lakott tornyos várak, vagy a belső és külső tornyos, olasz bástyás várak. Ezek a várak amellett, hogy védelmi célokat töltöttek be, gyakran szolgálták reprezentációs igényeket is, így megkülönböztetünk mondjuk fejedelmi várakat, mint amilyen volt a gyulafehérvári vár, vagy amilyen ugye a nagyváradi vár, vagy a kassai vár, ami az erdélyi fejedelmeket illeti. Ezekben nagyon sok szép ilyen díszítőépítészeti elemet és szerkezetet is találunk. A haditechnika fejlődésével el kell mondanom, tehát a tűzérség fejlődésével együtt, a támadás technika fejlődésével együtt ezeknek a váraknak is, védelmi rendszereknek is helyt kellett állni, tehát kellett változni, kellett fejlődni, és mivel a tűzérség az a 17. században már nagyon fejlett szintet ért el, ezért ezeket a várakat át kellett alakítani, erődökké alakították őket, majd később erődrendszerek jöttek létre, és ezeket katonai védművekkel, sáncokkal látták el, amelyeket földből, fából és kőből készítettek.
Mérnök úr, arról, hogy vár, várfal, városfal, erődfal és kötőgát mondhatni, hogy már nagyon sokat hallottunk, de konkrétan mit kell ezekről tudni, hogyan tudjuk ezeket magyarázni, bemutatni?
Mint mondtam, a vár ugye egy védelmi rendszer, és ennek megfelelően ennek elemei, ennek részei vannak. Tehát mi is a várfal tulajdonképpen? Tehát a vár védelmére épített falrendszer, ezek védőpártázattal vannak ellátva és lőrésekkel. A falakat később a sarkakon kerek, majd nézetes tornyokkal tették védetté. Ez mondjuk a várfal, de van egy következő kifejezés, amit úgy nevezünk, hogy városfal. Tehát ez mit jelent? A városokat körülvelő kapukkal és tornyokkal, bástyákkal ellátott védelmi rendszer jelent. Ez általában a polgári városoknak a falait jelenti, mint amilyen mondjuk Segesvár vagy Megyes falai, avagy Kolozsvár falai voltak, szemben a mondjuk Marosvásárhelyi várral, amelyik tulajdonképpen egy városon belül egy erődöt jelentett. Mit jelentenek a további kifejezések? Mi az az erőd? Az erőd az egy katonai védőművekből, sáncokból álló építmény, mely gyakran egy várat, kastélyt is körülvesz, ezeket általában földből, fából, legtöbbször kőből építették, majd a modern időkben, tehát a 17. század után már a tüzérséget is belehelyezték. Az erődöket azt ugye erődfalak vették körül, az erődfal pedig egy védelemre szolgáló építmény, a középkor végéig a fal magassága volt a fontos, de a tűzfegyverek elterjedése után áttértek az alacsonyabb, vastag falakra, mert a magas falakat azt ágyúval nagyon könnyen le lehetett dönteni, és ugyanakkor ez az összeomlás a védőknek is a kárára szolgált. Nagyon sok embert elpusztított, amikor összedőltek ezek a falak. Na most, amint mondtam, tehát ezek az erőd falak, amelyikek a 17. század körül jelentek meg. Ezek alacsonyak voltak, nagyon vastagak voltak, és gyakran belülről földdel töltötték fel őket azért, hogy tudjanak ellenállni az ágyú lövésének. Mert ugye a föld az felfogja az erős kő vagy vas golyóbisnak a löketét. A kérdésben szerepelt, hogy mi a kötőgát. Hát a kötőgátnak a nevét, azt az olaszos nevét is használták, a Cortinának nevezték, tehát a vár két bástyája közötti védőfalszakaszt gyakran kisbástyákkal szakítják meg, és ezt nevezték kötőgátnak, tehát a két bástya közötti falszakaszt. Előtte szoktak használni sáncokat, itt megint egy olasz kifejezést használunk, tehát a ravelint, a sáncokat.
A következőkben beszéljünk a tornyokról, gondolunk itt a lakótornyokra, a kaputornyokra, az őrtornyokra és az öreg tornyokra is.
Kezdjük azzal, hogy mi a torony. A torony az alaprajzi méreteihez képest nagy, magasságú, négyszögű, hasáv vagy henger alakú építmény. Ez állhat önállóan és kapcsolatban más épületekkel, mondjuk szolgálhat vallási, kultikus célokat is, és világi feladatokat is elláthat, de a világi feladatban az egyik legfontosabb volt a védelmi cél, így megkülönböztetünk a váraknál használt tornyokat. Az egyik legfontosabb volt a középkor elején, a kora középkorban használták a lakótornyot. Hát a lakótorony egy vastag falu, több emeletes toronyszerű épület volt, ezeket általában a földvárak közepében helyezték el, vagy egy részén, azért, hogy hát itt lakott a várnak a vezetője, az ispán, és a családja. Meg itt szállásolták el azt a kevés katonaságot is, akik ezt a mondjuk a földvárat védték. Na most a fejlődés következtében a várak azok tovább épültek, a rakótornyok mellett megjelentek az őrtorony, a kaputorony. Na most mi a kaputorony? Tehát a bejárat védelmére építették a kaputornyokat, és a kapu fölé emelték a kaput magába foglaló torony, vagy pedig toronypár között jelent meg ez a kapu. Ennek az emeletéről működtették a kapu védelmi gépezeteket, a csapórácsot vagy a felvonó hídat. Ez azt jelenti, hogy ennek egy nagyon fontos feladata volt, és pedig az, hogy megakadályozza a nem kívánt ellenségnek a vár területére való behatolását. A kapunál is megkülönböztettünk különböző elemeket. Hát ilyen volt például a gyalogkapu, ahol csak a gyalogosok közlekedésére méretezték, és ez a szekerek vagy a lovas fogatok kapuja mellett alakították ki, és általában ezek az erődítmények falán szerepeltek, és főleg a város falon a polgároknak a bejárását hozták létre. A kapuknál megjelent a kapurosté vagy a csapórás. Ez azt jelenti, hogy a város erőd kapuját egy gyors bezárásra készítették elő, és ezt a szerkezetet egy alul kihegyezett és megvasalt függőleges gerendákból, vagy szálfákból, vagy pedig rácsból, fémből készített ráccsal látták el, és ezeket csörlőkre szerelték, és kötél segítségével vagy lánccal függesztették fel őket, és akkor, amikor veszély esetén ezeket nagyon gyorsan le lehetett engedni, és a kapu építményben, ugye, mint mondtam, foglalt helyet ez a csörlő, és ezt gyorsan leengedték az ellenség közelettére. A kapuk előtt általában volt a felvonó híd. Ugye, ahogy itt a Marosvásárhelyi várnál is megláthatjuk, ott a bejáratnál megvan a csörlő is, de a felvonó híd is. Tehát a várfalak előtt hozták létre a felvonó hídat, az egyik végén vízszintes tengely körül mozgatható, másik végére szerelt lánc segítségével felhúzható hídszerkezet volt a felvonó híd, és a felvonó híd az erősítette a kapuszárnyakat, és szabadon hagyta a farkasvermet. Na most mi a farkasverem? Hát a farkasverem a középkorú felvonó híd várkapu előtt ásott vagy a verem alját ásott gödröt jelentette, itt a verem alját pedig hegyes védőkarokkal, nyársakkal tűzelték tele. Ugyancsak a kapuhoz szorosan kapcsolódik a kapu szoros. A középkori várak külső és belső kapuja között védőfalakkal közrefogott, a belső várból lőfegyverekkel jól védhető, keskeny és lehetőleg többszörösen megtört út volt a falszoros.
A várak és a védelmi rendszerek részét képezik a gyilokjárók, a várárkok és a vársáncok is.
Igen, hát akkor kezdjük azzal, hogy mi a gyilokjáró. Hát a gyilokjáró a várak védő falainak tetején húzódó folyosó, amelyeknek védelmében lehetett támadni az ostromlókat. Hát ez nagyon szépen látható például a Marosvásárhelyi várnál is, körbeveszi a falakat, és itt lőrések voltak, ezeken a lőréseken keresztül akár a középkor elején nyíllal, vagy később majd lőfegyverekkel, tűzfegyverekkel lehetett védeni a falakat. Mi az árok, a várárok? Erődítések előtt a terepben védelmi céllal létesített hosszanti mélyedés a várárok, kihányt földből emelt sánccal együtt a kazamaták előtt voltak ezek. A síkvidéki váraknál általában vízzel töltötték fel ezeket az árkokat, tehát vizes árok volt, hogy ezzel is megnehezítsék a várfalaknak a megközelítését. Ahol nem volt folyamatos vízellátás, ott mondjuk folyó vagy patak, ott a várat száraz árokkal védték, az ároknak a meredek oldalát pedig omlás ellen kő vagy téglafallal támasztották meg. Megjelentek, ugye beszéltünk a sáncokról. Tehát a sánc az mesterséges földből emelt védőmű, az erődítések falán kívül árokkal megerősített földgát, a 17. századtól pedig bonyolult nagy kiterjedésű erőd övezetté alakult át. A várároknál el kell mondanom azt is, hogy itt megjelenik egy újabb kifejezés, amit úgy hívnak, hogy ellenlejtő, megint egy olasz kifejezés következik, Contras Carpiának hívták, tehát az erődítések várak árkainak külső, az ellenség felüli oldaláról gyakran kőfallal bélelt rézsüje, amely akadályozza, hogy a támadók bejussanak az árokba. Elősegítették a védők kitörését. Azért, mert mondom, az ellenség felé lejtett ez az ellenlejtő. Beszéljünk egy keveset arról is, hogy mit jelentett ezeknek a váraknak a védelmi rendszere. Visszatérünk egy bizonyos dologra, és pedig az öreg toronyra, mert hát az öreg torony volt az, amelyik a vár belső utolsó védelmi rendszerét alkotta, és ez volt az, ahova általában, amikor nagyon nagy volt a veszély, akkor visszavonult a várőrség. Ezt megint idegen kifejezéssel donzsonnak is nevezték.
Keresztes úr, a várak Erdélyben következő perceiben beszéljünk a vártípusokról. Ismerünk ilyeneket, hogy belső, külső és négy sarokbástyás vár. Hát ezekre is várjuk a következő percekben a magyarázatokat.
Mint mondtam a műsor elején, a várfalakat bástyák határolták le. A 16. században ugye megjelentek a négy sarokbástyás várak, de azelőtt beszéljünk azokról a várakról a fejlődés szempontjából, amelyikek a 14.-15. században voltak, ezek a belső tornyos várak. Ez egy középkori vártípus, ahol a falakat erős tornyok teste erősítette, de ezek a falakon belül álltak. Ezek a tornyok lehettek szabályos vagy szabálytalan alaprajzúak, lehettek kerektornyok vagy nézetesek, de a lényeg az, hogy azért nevezzük a várat belső tornyos várnak, mert a várfalakon belül álltak ezek a tornyok. Rögtön következik a külső tornyos vár, amelyik olyan vártípus, ahol a falakat erősítő tornyok teste a falakon kívül állt, a kiszögelő tornyokból a várfalakat ostromló ellenséget oldalról lehetett támadni, és így sokkal erősebb volt a várvédelem, mint a belső tornyos váraknál. Ezeknek a külső tornyos váraknak a következő fejlesztett példája volt a négy sarokbástyás vár. Ezek a 16. század közepétől többnyire négy oldalú, a sarkakon megjelenő bástyákkal ellátott erődítmények voltak, vagy erődített várkastélyok, ezek a késő reneszánsz korban jelentek meg. Egy másik dolog az, hogy ezeknek a váraknak a tornyai különböző formákat vettek fel, mint mondtam, volt itt négyzetes alaprajzú, volt kerek alaprajzú, és ennek megfelelően aztán alakultak ezek a védelmi rendszerek. Na most ezek a védelmi rendszerek főleg az olasz behatásra fejlődtek, mert Olaszország ugye kis városállamokból állt, és ezeket a városállamokat hol a francia királyság, hol pedig a német-római császárság támadta, ennek megfelelően egymás között is érdekeiket védve nagyon sok háborút folytattak, és ezért az olasz hadimérnökség fejlődött gyorsabban, és kialakítottak bizonyos erődítmény típusokat, bástya típusokat. Így alakult ki például az olasz bástya néven ismert építmény, ez pedig nagy kiterjedésű, várfallal azonos magasságú építmény volt, és az ötszög vagy négyszög oldalával kiszögelő védőmű volt. Ez az olasz bástya, ez tovább fejlődött, és az olasz bástya után következett a füles bástya, amelyik szintén egy olasz fejlesztés, és ennek az olasz bástyás erődítési rendszernek a 16. század elején alkalmazott új típusa, és ezt úgy építették meg, hogy ennek már nem voltak a főhomlokzatán lövőnyílások, hanem oldalt készítettek egy nyaktagot, amivel hozzácsatolták a várfalához, és oldalazva lehetett védeni a várat és támadni az ellenséget úgy, hogy az ellenség tulajdonképpen nekünk nem tudott ártani, mert ezek a fülek, azok védték ezeket az ágyúállásokat, amik a fülekbe el voltak rejtve. Itt jegyezzem meg, hogy ezek az ágyúállások általában kazamatákban álltak, tehát ezek a kazamaták, ezek ilyen földbe épített védművek voltak.
Mit tudunk elmondani a hallgatóknak a rondellákról és a palánkvárakról?
A rondella az kerek bástyatorony, fél vagy háromnegyed kör alaprajzú, és ezeket általában a várfalak elé építették, kiugró részek ezek, és egy nyaktaggal csatolták a várhoz. Ezek nagy része ágyú platformként szolgált, és ez azt jelenti, hogy ezek, mondhatnám azt, hogy beépültek az ellenségnek a közvetlen támadó részeibe is, és ennek következtében, hogy ezek a bástyák tulajdonképpen ágyú platformként szolgáltak, ezért nagyon keményen lehetett támadni az ellenséget. Mi a palánkvár? A palánkvár az tulajdonképpen egy gerendákból, cölöpökből, veszőfonatok közé döngölt földből épített erődítmény. Ez tulajdonképpen egy gyengébb ilyen védőfal, amit általában a városok köré építettek. Ez volt az első ilyen védelmi rendszere a városoknak, amit az ellenség át kellett törjön, mielőtt beért volna a tulajdonképpeni várfalaknak a közvetlen közelébe, vagy a kőből épített építményeknek a közelébe.
Pontosan mi is a védőmű?
A védőmű az egy kiegészítő részlege ennek a várépítészetnek és a védelemnek. A védőmű árokkal és falakkal kiépített védőrendszer, és itt is megkülönböztetünk a fejlődésnek különböző fokait, és pedig ezt a rendszert földből építették, és kifele elszélesedő ék alakban megtört alaprajzú elővédmű. Ezeknek különböző formái vannak, itt megtalálhatunk ilyen kettős ollónál, és ék alakban megtört építményeket, ezek ék alakban vonultak a vár elé, és gyakorlatilag azt jelentették, hogy a két oldaláról ezeknek az olló védműveknek lehetett támadni az ellenséget. Na most ezek az olló védművek, ezek beépültek a későbbi védelmi rendszerekben, amilyenek voltak például a citadellák vagy a fellegvárak, ezek általában a városokon belül épültek, és ilyen kiemelkedő helyeken, mint mondjuk Kolozsváron a citadella, vagy pedig Budapesten is ismert a citadella. Létezett még egy ilyen védmű, amit redutnak hívtak, ez egy francia kifejezés, és ez a redut, ez tulajdonképpen egy különálló erődrészt jelentett, amit már a nagyon erős tűzfegyverek alkalmazása közben használtak.
Keresztes úr, a történelem berkeiben ismeretes az, hogy a középkori Magyarország fővárosa Buda. És ha ez már így igaz, akkor itt az alkalom, hogy szóljunk IV. Béla város alapításáról is, és mindjárt kiderül, hogy miért is lesz erről szó.
Igen, hát azért kezdjük mondjuk a budai várral, mert hát Buda az ország egyik fontos központja volt, általában itt székelt a király, miután Esztergom, meg Székesfehérvár szolgálta a királyi székhelyeket, itt koronázták az uralkodókat, de a budai vár az, amelyik építészettörténeti szempontból, vagy védelmi szempontból a csúcsot jelentette. Az köztudott, hogy a 13. század derekán a mongol betörés után kezdték el építeni a budai várat is, és ez több mint 2,5 évszázadon keresztül épült. Török uralom alatt ez elég rossz állapotba került, annak ellenére, hogy a törökök is építkeztek itt, de hát a legnagyobb pusztítás akkor történt, amikor tulajdonképpen a barokkorba visszafoglalták ezt a várat. Kezdjük akkor az elejéről. IV. Béla város alapításáról, és akkor a tatárjárásról beszéljünk. Hát azt mondja a képes kronika, az úr 1241. esztendejében Béla uralkodása alatt a mongolok, vagyis a tatárok 500 000 fegyveressel betörtek Magyarországra. Itt az a probléma, hogy az ország feudális széttagoltsága miatt könnyű zsákmánnyá vált a beözönlő tatárok előtt. Tatárok vonulását, pusztítás, lerombolt falak, földi égetett épület maradványok kísérték, és így ebben a nagy betörésben áldozatul esett például Buda népe is, és 1242-ben a tatárok előbb Pestet dúlták fel, majd átkelve a Duna jegén, a környéket is felégetve, a fal nélküli várost tették a földdel egyenlővé. Tehát a tatár járásnak az volt a keserves tanulsága, és arra késztette az Árpád házat, az akkori uralkodó családot, és az ebből származó IV. Béla királyt, aki uralkodott 1235 és 1270 között, hogy kővárakat vagy falakkal körülzárt városokat építessen. Azt tapasztalta, hogy az erődítményekkel védett városok, mint amilyen volt Székesfehérvár vagy Nyitra, Esztergom, ezek sikeresen ellen tudtak állni a kisebb tatár betöréseknek, és így elhatározta a király, hogy Budát is várfallal, azaz kővárral veszi körül. És 1255-ben kiadott egy oklevelet, ami Buda várának a megalapításáról szól, és ezzel kezdődött el tulajdonképpen a Buda várának az építése. A budai vár a 14. századtól szolgálta a magyar királyi családot, de ennek előzménye is vannak, mert Óbudán található az Aquincumi római település, tehát ez azt jelenti, hogy már a királyi vár előtt ez a terület lakott volt, és itt egy erődített helyre építette fel újra a királyi várat. Az oklevélben említett vár nagyságára, szerkezetére vonatkozóan nincsen adatunk, csak azt mondhatjuk el, hogy kijelölték azt a vár fennsíkot, ahova a várat fogják elhelyezni, hogy az idegen támadás előtt védve legyen ez a terület. Elmondhatjuk, hogy egy sziklaperemre, tehát egy hegytetőre, magyarországi szintről beszélünk, tehát egy magasabb, kiemelkedő dombra kezdték építeni a várat és a város falakat. A helyzet az, hogy először elég gyenge minőségű falakat építették, mert ezeket nem látták el alapokkal, mert vagy a helyszínen kitermett rossz kőből kezdték építeni, és ezért nagyon silány építmény lett belőle, és ezekből az építkezésekből nem nagyon maradt fent semmi, mert ezek, mondtam, hogy nagyon gyenge anyagokból épültek, és csak ezért a várfalaknak az alaprajzát részben ismerjük. Ezek részben túlnyomó részt beljebb álltak, mint a jelenlegi várfalak, és a várhegy magaslatán építették őket, viszont a várhegy alján még mindig ott álltak a római korban kialakult ördögárok, ami a jelenlegi Erzsébet híd táján lévő dunai átkelőhelyen található. A várhegy a tatárjárás előtt nem volt lakatlan, mint mondtam, és az új város népessége is ide sűrűsödött össze, ide települtek a környék lakosai is, azért, hogy valahogy túléljék a tatár betöréseket. Ide telepedtek a németek, ide telepedtek a vallonok, az itáliaiak, tehát egy ilyen sok népekből álló társaság volt itt, akik tulajdonképpen elkezdték építeni ezeket a hevenyészet falakat. Negyedik Béla rövidebb, hosszabb ideig Budán is tartózkodott, és ez azt is jelenti, hogy ebben a időben, tehát már az ő uralkodása idején voltak olyan épületek a budai várban, amelyek alkalmasak voltak arra, hogy a királyt is fogadják. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag ez a királyi vár egy olyan helyre épült, amelyik már előzőleg is használva volt. Már harmadik András király is használta ezt a területet. Károly Robert ugyancsak Budán építkezett, és ő itt is tartotta az udvarát. Az viszont történelmileg igaz volt, hogy ő inkább Temesváron meg Visegrádon lakott, de 1309-ben a budai Nagyboldog Asszony templomban koronázták meg. Tehát ez azt jelenti, hogy akkor már Budán léteztek olyan építmények, amelyek egy királyi fogadásra, egy koronázásra állták a sarat, tehát azt jelenti, hogy itt már ilyen király tartózkodására épített paloták is álltak. Ezt a székhelyet tovább bővítette Nagy Lajos király, aki uralkodott ugye 1342 és 1382 között, és Nagy Lajos uralkodás alatt, és főleg a nápolyi hadjárat alatt a névleges kormányzó, tehát István herceg a budai várban lakott, és irányította az ország sorsát. Nagy Lajos uralkodás alatt körülbelül 10 évet töltött a budai várban, és a hadjáratai során többször tartózkodott Itáliában, mint itt Budán, és a tulajdonképpeni budai várnak a kiépítése az luxemburgi Zsigmondhoz és Mátyás királyhoz köthető. Az a kérdés, hogy miért beszélünk a budai várról, az erdélyi várak kapcsán. Hát azért beszélünk a budai várról, mert a helyzet az, hogy az ország központját, az ország fővárosát, hogy így mondjam, azt Buda töltötte be, és ennek következtében, mivel az erdélyi vajdaság is, az erdélyi fejedelemség hozzátartozott a magyar királysághoz, ezért a vezető szerepet az erdélyi területeken is a magyar királyság töltötte be. A magyar királyság fennhatósága alá tartozott, az itteni területekről ugyanúgy adóztak, mint bármely más királyi területekről, az itteni fejedelem volt a királynak a helytartója, a király nevezte ki az erdélyi fejedelmeket egy darabig, amíg létezett a magyar királyság, tehát a Mohácsi vészig, és gyakorlatilag ez azt jelentette, hogy az ország vezetése az Buda fennhatósága alá, az ott székelő királynak az uralma alá tartozott.
Kihasználva a várak Erdélyben utolsó perceit is, arra kérjük, hogy foglalja össze a beszélgetést, a végső következtetése tehát.
Elmondtam azt, hogy milyen fogalmak, milyen kifejezések és milyen meghatározások tartoznak mondjuk a vár vagy a várnak a védelméhez, vagy a váraknak a felszereléséhez, és ezeknek a várvédőknek a hősies dolgairól is meséltünk. Most már azt is elmondom, hogy a történelem az állandóan fejlődött, az várépítészetben, a fegyverzet fejlődésében ez leírható és számon tartható, és ennek következtében egy állandó fejlődésről beszélünk. Ez az állandó fejlődés, ez megjelenik itt Erdélyben is, mert a helyzet az, hogy a fejedelmek, a királyok, a nép maga is, aki részt vett ezekben a hadjáratokban, ez látta a nyugati várépítészetet, a nemes urak, akik vezették a saját bandériumaikat, látták a nyugati várépítészetet, és ennek következtében ők is törekedtek arra, hogy ezek a védőrendszerek vagy várépítészeti elemek, ezek minél közelebb legyenek a nyugati fejlesztett rendszerekhez, nem utolsó sorban azért is, mert mindegyre összeütközésbe kerültek velük. Most már arról is beszélünk, ugye, hogy a Habsburgokkal szemben helyt kellett állni például a Bethlen Gábornak, és akkor neki olyan várakat, meg olyan védelmi rendszereket kellett kialakítani, amelyik a fejlettebb Habsburg haditechnikát is tudta semlegesíteni. Tehát erdélyi szempontból ezek az építkezések, ezek nagyon fontosak, azért is, mert egy részük napjainkban is megtalálható, és ahhoz, hogy megértsük ezeket a a védelmi rendszereket, vagy ezeknek a rendszereknek a feladatát, vagy hogy milyen szerepet töltöttek be abba a korba, amikor megépítették őket, ezért helytörténeti szempontból, vagy a nemzetünk megmaradása szempontjából ezek nagyon fontos szerepe van.
Keresztes úr, köszönjük, hogy itt volt, köszönjük a beszélgetést.
Köszönöm, hogy itt lehettem, és remélem, hogy olyan ismereteket tudtam felsorolni, és olyan dolgokról tudtam mesélni, ami a hallgatók figyelmébe, és mondjuk úgy történelem ismeretébe majd helyet foglal. Ezen kívül pedig remélem, hogy a következő adások még több ismeretet és még több új történelmi tényt fognak felsorolni.
Kedves hallgatók, a Várak Erdélyben percei erre a hétre lassan lejárnak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök nevében is. Lassan át kell adjuk a stúdiót, de önök hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót, mert velünk minden kiderül. Elköszönök, a Várak Erdélyben szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Viszont hallásra!